érkezik, hamarosan folytatódik.
Azért úgy elmenni reklámra, hogy még vissza se jöttünk.
Az
komoly mutatvány, így van. 8 óra után 9 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Győrben megint van egy kis baj, de kezeljük, köszönjük szépen a hírekkel is.
Megint a polgival?
Nem.
Ja, jó.
Nem, az nagyobbat durran. Azt nem nálunk jelentenék be először. Azt mondja, azt a 444 hozná. 84-es úton Sopron és Kópáza között baleset, teljes útzár, aki tud kerüljön. Pesterzsébeten a Nagy Sándor József utca és Jókaica kereszteződésnél villamos autóval puszilkodott, úgyhogy ott is van egy kis probléma, a teljes útzár a Nagy Sándor József utcában. Köszönjük szépen. Na gyerekek, hát sűrű a reggel, itt idős mamák, nagypapák, nagymamák lehúzása után egészen más vizekre evezünk. Megérkezett hozzánk dr. Schwab Richard, gastroenterológus, bélszakértő, azt mondta, ezt mondja?
Bélgyógyász.
Sok témát érintünk majd, ugye január van, gyerekek, mindenki túl már az egyébként, hát kérdés.
A feladott fogyókúráján,
a 36 mérlegelésen.
De sokan még kitartanak szerintem.
Hát, január közepén még talán igen. Az elvesztett 1 kiló, ami aztán abból lett 3 kiló, ugye, visszajött, visszapattant. Ezt próbáljuk majd egy kicsit körbejárni. De hát itt olvastam itt veled különböző interjúkat, hát azért egy elég komoly merítést érintesz, és elég sok témában mozogsz, úgyhogy hát megpróbáljuk majd valahogy szűkíteni ezt a dolgot.
Legyen így. De nem én, hanem maga a mikrobiom. Tehát így hívják ezt hivatalosan, tehát a bélflóra, illetve a velünk élő baktérium ökoszisztéma. Tehát úgy néz ki ez kívülről, mint hogyha egy nagy erdőt megnézel, akkor csak a fákot látod, de egyébként ez egy sokkal bonyolultabb életközösség.
Van egy kis külön világ belül?
Abszolút. És ebben egyébként a testi sejtek, tehát a saját sejtjeink abszolút kisebbségben vannak.
Azt olvasom, hogy körülbelül 1-2 kilónyi, 3 kilónyi, milliárd számra található nagyjából bélflóra baktérium él bennünk. Tehát ha 3 kilóból, mondjuk az 78-80 kilóból, vagy 3 kiló az csak a bélbaktérium. Ez egy valós szám?
Ez abszolút valósnak tűnik, de ennél szerintem sokkal érdekesebb, hogyha a genetikai új lenyomatoknak a különbözőségét nézed, akkor a saját genetikai új lenyomatainknak a száma az kb. 150-szer kevesebb, mint a velünk élő teljes ökoszisztémában, ami van. Tehát mondjuk a baktériumokat inkluzíve, főleg baktériumok. Okay. Tehát igaz, hogy csak 3 kiló, de a genetikai variabilitás ennek brutális.
Hát brutál, már csak a számból kiindulva, hát és igen. Nyilván egyedileg mindenkire jellemző. Igen. Elolvastam veled pár interjút, és rájöttem, hogy te nagyjából azért mindent ide vezet vissza. Nem sikerül fogyni, bélbaktérium. Hízékonyak vagyunk, bélbaktérium. Van valamilyen puffadásunk, vagy valamiféle gastroenterológiai problémánk, valószínűleg bélbaktérium.
Szervezkedni kell, bélbaktérium.
Mintha egy ilyen általános megoldó képletet lenne, és ez nekem nagyon tetszik, hogy amit mi nem is fedezünk föl, vagy nem is ismerünk magunkban, hogy a legtöbb emberben ez lehet eltolódva, vagy itt kell keresni a megoldást. Ha nem tud fogyni, ha nem tud hízni, ha valamilyen táplálék allergiája van.
Azért ennek van egy egyszerű oka. Tehát, hogyha visszamenjünk az orvostudományba mondjuk 100 évvel, akkor a fertőző betegségek voltak nagyon hasonló szerepkörben. Tehát, hogyha valaki megbetegedett, meghalt, súlyos károsodás szenved, az nagy részt általában a fertőző betegségnek volt köszönhető. Miért? Mert viszonylag fiatal korban, antibiotikumok nélkül, diagnosztika nélkül, ez brutális csapás volt az emberiségnek. Túléltük ezeket a fertőző betegségeket, megjöttek az antibiotikumok, részben ezeknek a segítségével, részben egyéb, majd erről majd nyilván érdemes beszélni, a modern kor táplálkozás, életmód, egyéb károsító tényezői mentén iszonyatosan ma úgy néz ki, hogy lepusztult ez a velünk együtt élő, normálisan nagyon jól együttműködő bélflóra, vagy egyáltalán baktériumflóra, és ennek olyan másodlagos következményei vannak, ami hát most éppen itt tartunk, hogy ezeket összesítjük. Hogyha majd ezt helyrehozzuk, akkor majd jön valami más.
Tehát a legtöbb táplálkozási zavar, vagy akár elhízás, vagy fogyni nem tudás mögött, hát hány nő szenved tényleg akár a jójó effektustól, vagy bármitől. Sokszor az áll, vagy az van, hát hogy valamilyen nyugati irányba eltolódott a bélflóránk, és ha azt helyre tesszük, megoldódna egy csomó minden az életünkben.
Tehát, hogyha megnézed akár a daganatok kialakulásának a gyakoriságát, csak egyszerűen statisztikai szempontból, vagy a magas vérnyomás, vagy az érelmeszesedés, az nagyon jól látható, hogy az elmúlt 50 évben lőtt ki ilyen brutális mértékben, és ez valahogy összefüggött a nyugati típusú életmód elterjedésével, a táplálkozásunk nagyon nagy mértékű megváltozásával, tehát, hogy gyors éttermekben készételeket vásárolunk, nem otthon főzőcskézünk, nem a kertben nő a dolog, hanem ilyen úgynevezett folyadékbázisú paradicsomfarmok vannak, érted, ami már sose látott földet, tehát fértés ne essék, hogyha valaki egy szupermarketben megvesz egy gyönyörűen tisztára mosott répát, azt nem mosták, hanem sose látott földet. Tehát magyarán ott tartunk, hogy nagyon sok faktor abba az irányba tolódott, hogy egyébként a velünk élő baktériumok komoly sérülést szenvedtek, és ennek nagyon komoly, a legkülönbözőbb szervrendszereket érintő tünetei lehetnek. De hogy azért ez nem teljesen új, megyünk vissza megint 100 évet, több tankönyvet töltöttek meg mondjuk annak a kórélettani, kórszövettani radiológiai jelei, hogy mondjuk a TBC miket tud okozni az embernek. És aztán kiderült, hogy az egyébként egyetlen egy kis baktérium okozza, a tüdőben ezt, a bélben azt, az ízületekben azt, de egyébként ugyanaz okozza. Van még egy ilyen nagyon jánuszarcú, így hívják ezt az orvostudományban, tehát nagyon-nagyon sok arcot mutatni tudó ilyen szivárvány jellegű betegség, a szifilisz. Azt is a különböző stádiumokban a legkülönböző problémákat okozta, idegrendszeri tünetektől kezdve a primér bőrelváltozásig, de végül is mégiscsak egy baktérium, és egyébként egy antibiotikus kezelés volt a megoldás.
És az aztán személyfüggő, hogy kire ez hogy hat? Mondjuk a szifilisz, vagy itt az egyéb esetekben, tehát hogy az, hogy a bélflórád vagy a baktériumok tönkrementek, hogy abból aztán mi lesz, tehát neked az lesz, hogy magas vérnyomás, nekem meg nem tudom micsoda, az meg rajtam múlik?
Hát sok minden rajtad is múlik, de maradjunk annyiba, hogy ez egy mintázat, ami kialakul, de erre van egy nagyon egyszerű, jól érthető példa, hogyha kocsival mész az úton, akkor van mitől egy a százezerethez esélye, hogy karambolozol. Hogyha mondjuk szemüveges vagy, és otthon felejtetted a szemüvegedet, akkor ez a kockázatot növeli.
Igen, hát hogyha... én már nem állok ki a garázsból se, ugye?
Há, ugye? Há, van baj.
Ha mondjuk nem veszel, nem cseréled le a nyári gumit téli gumira, hogyha ónos esőbe indulsz el, ha túl gyorsan mész, kanyargós az út, 100 ilyen faktor van, hogyha ezek összeadódnak, az összeadódó kockázatot jelent. Most arra specifikus lesz egyébként a változás, hogy egyébként hol vagy. Tehát, hogyha mondjuk egy tünetet néz, hogy mikor szokott általában elől roncsolódni egy autó, akkor az típusosnak kicsúszásos típusú problémánál. Mikor szokott hátul? Hát, hogyha mondjuk valaki tolat, vagy mi, érted? Aha. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy és erről beszéltünk még az adás előtt is, hogy nem szabad egyszerűen csak a tünetekből kiindulni. Tehát nagyon-nagyon sokféle dolog, erre tényleg típusos a fertőző betegséget vizsgálni, régebben lázmeneteket azonosítottak 100 évvel ezelőtt, hogy ilyen visszatérő láz, három, a fűrészelő lázmenet, a kórtermekben még mindig azért van a lázgörbe, mert régebben ezt így rajzolták, és akkor ránézett a doki, és megmondta, hogy na, ez egy toroggyík, ez meg malária. Hát ma nyilván nem így csináljuk, hanem veszünk egy konkrét mintát, és akkor a mintából, mint a COVID-tesztnél megmondjuk, hogy ez mi a kórokozó, és arra specifikusan van egy...
Oké, okay. De akkor nézzük mondjuk konkrétan a diétát. Nézzük a fogyási mániát. Nézzük azokat a nőket, vagy azokat a férfiakat, akkor csak, hogy konkrétizáljuk ezt egy kicsit, akik tényleg ledobnak egyet, visszavesznek hármat. Tehát ez is simán egy bélflóra, bélbaktérium állítás kellene, hogy legyen, hogy rála mérlegre dobott egyet, hármat visszajött. Nem tud lefogyni, jó effektus, hogy mit csinálnak rosszul, vagy hol, miért rossz a megoldó képletük, vagy miért a fogyókúra a megoldás? Vagy hát, te mit tanácsolnál neki?
Hát azért, mert maga ez a fogalom, hogy fogyókúra, ez kiderült most, hogy ez egy tévedés. Tehát, hogy ez nem egy átmeneti változtatást kell csinálni, és jellemzően ez kalória döntően még megint csak historikusan kalóriabevitelre számolták, tehát, hogy konkrétan, hogyha valaki bevisz mondjuk 500 kalóriát per nap, meg sokat iszik, meg sokat mozog, akkor előbb-utóbb el fogja veszíteni a testtömegét. Ez igaz, de a hízási hajlamát azt nem veszíti el. És kiderült, hogy ez a hízási hajlamban az esetek mondjuk itt a nyugati féltekén 80%-ban valóban bélflóra eltérések vannak, és ezt most nem akarok itt nagyon a tudományos részletekbe menni, de nagyon sok betegen, tehát több ezer betegen részben klinikailag is igazolták, meg biokémiailag is. A következő a képlet, vannak olyan baktériumok, ami kóros zsírsavakat termelnek. Ezek olyanok, mint a koleszterin. Tehát, hogyha valakinek magas a koleszterin szintje, csak mondjuk pont nem a koleszterin, ezek rövid szénláncú zsírsavak, kettőt kell ebből egyébként megjegyezni.
Csak hogy bocsánat, hogy fordítottam, magyar lefordítva, bármit csinálhatok, nem fogok tudni ezen baktérium miatt fogyni, mert éppen azt állítja elő, hogy
nem
fogyok.
Visszahízol.
Csak hát, visszahízol, igen, mert azt állítja
elő. De a hízási hajlamot, tehát magyarán azt a kikapcsoló-bekapcsoló gombot, hogy tároljak vagy ne tároljak, korábban azt gondolták, hát igen, az anyja is ilyen volt, már ő egy ilyen alkatú genetikailag. Nem genetikailag. Vannak olyan baktériumok, amik átállítják ezt a potmétert, és egyszerűen hízási hajlamot alakítanak ki. És ezt nem véletlenül teszik, hiszen ők azt akarják, hogy olyan dolgokat egyél, ami nekik jó.
És ilyen
szempontból érdekes.
Nagyon kemény. Bennünk élnek ezek a bacik, de úgy képzeld el, hogy ez tényleg evolúciósan úgy mondják ezt, hogy konzervált módon, tehát évszázezredek óta nem csak az emberek, kutyával, teknőssel, stb. Oh. bennünk élnek abban, és segítenek emészteni, segítenek vitaminokat termelni, a legkülönbözőbb dolgokat. Vannak arra vonatkozó adatok egyébként, hogy a bennünk keringő anyagcsere termékeknek a 40-60%-a nem is humán eredetű, hanem baktériumok termelik. Na most nyilván, utolsó mondat, nagy evolúciós előnye volt azoknak a baciknak, akik valahogy meg tudták mondani neked, hogy mit tegyél. Hiszen totál kivannak annak szolgáltatva, benne élnek a vastagbőrünkben, hogy egyébként mit eszünk. Hát ha nem tudnak szólni, érted, kipusztulnak. Tehát amelyek kifejlesztettek olyan mechanizmusokat, hogy tudjanak jelezni, hogy figyelj, inkább ezted, vagy inkább azt édességre vágyom, hát azoknak lett egy evolúciós előnyük.
Mert hogy édességre vágyom, de akkor én azzal már akár rosszat is ehetek, tehát kívánok valamit, de azt etetem, ami bennem egy ingert kelt, mert mondjuk azok elszaporodtak.
Hát vagy nem? A baktériumok azt etetik vele.
Ezt mondom, tehát hogy van egy, képeznek egy ingert az agyban.
Szénhidrát. Most egy darabig őrült erővel, kalória megvonással ezt megoldod, de az a hajlam, hogy egyébként téged, még egyszer egyébként ez kapcsolódik az inzulinrezisztenciához is, azt tudom, hogy nálatok egy visszatérő téma volt, az inzulinrezisztenciához, tehát magát az inzulinrezisztenciát biokémiailag kialakítja. És ennek van egy nagyon egyszerűen most 2 éve felfedezett mechanizmusa, hogy vannak ezek a zsírsavak, és az egyik zsírsav bejut a vázizomba, és ott az inzulin hatást blokkolja. Ilyen egyszerű.
Uh-huh. Az ugye már egy bizonyított tény, hogy a bél és az agy között van információáramlás. Tehát a bélagy és az agy, tehát egy második agyunk, egy második rendszerünk maga a bél.
Nem, ez nem igaz.
Nem igaz.
Nem második agyunk, csak befolyásolják a baktériumok a mi működésünket.
De hogy van egy kapcsolat az agyunk és a belünk között.
De ennek ilyen egyszerű oka van, hogy nekik valahogy közölniük kell, hogy mi a franc legyen.
Aha.
Hát ő termeli neked a, tudod mit, a B12 vitamin, tehát szólnia kell, hogy figyelj, ahhoz, hogy én B12-t tudjak termelni, hát azért valamit tegyél hozzá te is.
Oké, de arra gondolok, hogy kapcsolatban van az agyunkkal, hogy amikor azt mondom, hogy rossz kedvű vagyok, levert, depressziós, mit tudom én, akkor azt mindenki ugye az agyadban kezdi el keresni, hogy mi lehet a lelki vagy fizikai okod, de közben az eltolódott bélrendszerről is azt olvassa az ember, hogyha valamilyen baktériumok átveszik, vagy túlsúlyba kerülnek, az effektíve kiválthatják ugyanezt a hatást. Akár mondjuk egy reumát, egy fejfájást, egy depressziót, bármit.
Igen. Tehát mondjuk a reumát azt hagyjuk a bélagytengely vonatkozásában, de nagyon fontos, ez egy gyulladásos betegség, az egy külön történet, de van erre egy nagyon-nagyon jól ismert példa. Tehát konkrétan tudjuk, hogy például a kötődés figyelemkoncentrációban egy úgynevezett oxitocin nevű hormon nagyon komoly szerepet játszik az agyban. És kiderült, hogy az oxitocinnak egy részét baktériumok termelik a bélben. És hogyha ezek a baktériumok hiányoznak, akkor egy autisztikus tünetegyüttes alakul ki. Ha megpróbáld az oxitocint vénásan visszaadni, nem működik, sőt, még fokozza a viselkedészavart. Ha visszaadod ezt az oxitocint termelő baktériumot, akkor így megoldódik, és megfordul az autisztikus spektrumzavar olyannyira, hogy egyébként a genetikusan kódolt, van egy ilyen SARP3 gén, ami kifejezetten hajlamosít a leggyakoribb autizmust okozó gén, az ezt hordozó egyedekben kimutatták, hogy megszűnik a viselkedészavar, ha visszaadod ezt a bacit, egyszerű, egyébként Magyarországon is kapható probiotikum formájában. Hmm.
Itt ez a lényeg, ugye azt is megállapították közben, hogy a viselkedészavar, vagy a koncentrációzavar, vagy a figyelemzavar a gyerekeknél, vagy a hiperaktivitás, hogy már nem úgy kezelik, hogy nem tudom, valamilyen gyógyszerrel, hanem hogy az agyban, vagy a bélben szintén különböző táplálék, nem tudom, glutén, stb. Elvonásával, hozzáadásával, ha helyreáll a bélflóra, akkor ezek, amit te is mondasz, ezek a szünetek csökkenthetők, vagy megszűnthetők. Tehát ők akár mondjuk egy figyelemzavarnál, vagy egy hiperaktivitásnál, amit szintén arra kezdenek el levezetni. Tehát ennyire átveszi a helyét a bél, vagy ennyire egy újfajta terület lesz tulajdonképpen, vagy most jön vissza, vagy most ismerjük meg.
Így van. Tehát kiderül, hogy szerepet játszik, azt nem tudjuk egyébként, hogy még, hogy mekkora. Tehát ezt szögezzük le, tehát itt nagyon fontos az okságnak a vizsgálata. Tehát minden esetben befolyásolni fogja ez az oxitocin termelő baktérium az autizmus spektrumzavarnak a klinikumát, vagy a tüneteit? Nem. Csak akkor, ha ez okozta. Aha. Tehát ha egyébként van egy, mondjuk az oxitocinnak az agyon belüli hasznosulását, fogalmazzunk így, vagy az ottani jelátvitelt vezérlő mechanizmusban van egy genetikai hiba, akkor hiába adsz akármennyi bacit, akkor nem működik. Na, tehát magyarán van egy oksági eltérés.
Oké, kérdezzük egyszerűen, mit teszik akkor egy gasztroenterológus? Tudjuk azt, hogy a feldolgozott élelmiszerek, a szénhidrát, a fehér cukor, ezek nagy közhelyek. Nagy közhelyek.
Nem, ezek nagy igazságok.
Oké, de nagy igazságok, de nagy közhelyek, mindenki ezt tudja. Nálad melyik a főétkezés? Vagy te mire figyelsz oda? Csak röviden, hogy azért tényleg, baromi érdekes, hogy...
Hát sokszor és magas rostartalmú Tehát tulajdonképpen azt úgy lehetne egyszerűen megfogalmazni, hogy nyers, vegán irányú étrend. Az nem azt jelenti, hogy nem eszel egyáltalán húst, hanem többségében van a nyers, vegán típusú táplálkozás.
Mit mondasz a gyerekednek egy szelet csokoládére? Mit mondasz a gyerekednek, ha elmentek egy
Kentucky mellett? Belőle
mit mondasz egy egyszer így kéthetenkénti egyszer így gyors étterembe? Ördögtől való, óriási bűnt követünk el, vagy egyszer azért egy csirkés szendót azért be lehet nyomni a gyerekkel egy edzés után?
Na figyelj, tehát...
Ha már ez is. Mekkorák a gyerekek?
6 és 8.
Tehát nagyjából van egy korbéli egyezés. Én néha bűnözök, én néha mondjuk egy farmáció edzés után elviszem a gyereket, és beverünk egy csirkés szendvicset.
Igen. Hát,
pokol?
Szerintem ez tehát a szokások kialakításával van abban van a lehetőség, meg a baj.
Ja, hogy a gyereknek ez egy beidegződés.
Hát igen, tehát ezt kimutatták egyébként, hogy a gyors étterem láncoknál Amerikában indult el az a trend, hogy kialakították a játszótereket, és a vasárnapi program az volt, hogy elmegyünk abba a bizonyos gyors étterem láncba.
Hát a Happy Meal menü, hogy a gyerek ajándékot kap, erről szól, hogy az agya összekösse az ajándékot azzal, hogy a gyors étteremben kapott valamit, kvázi felnőtt korára abba beleszocializálódik.
Sőt, azt mondják, hogy Amerikában felnőtt már egy generáció, ahol a vasárnap délelőtti családi közös program az volt, hogy elmentek a Mekibe.
A műsorvezető, aki azért esetleg.
Ja, igen.
Kiváló korban van vegetáriánus sportol, kilométereket biciklizik, de ők ünnepeltek rengeteg szülinapot McDonald's-ban.
Tehát a gyerek más irányba ment mindig, az biztos.
Szóval, hogy ez nem jó.
Hát igen, azt gondolom, hogy itt lehet beavatkozni, és leginkább a saját viselkedés mintáddal. Tehát, hogyha egyébként azt látják, hogy te nem eszel ezt, vagy azt, vagy amazt, akkor ők nem fogják ezt követni.
Oké, de a gyerek a pizza rántott hús miatt én szocializáltam ebbe bele, egyébként válogatós. Legyünk őszintén, ezért a legtöbb gyerek 6-8 dolgot eszik meg. Az iskola menüt utálja, hazamész, és a nagymama meg az anyuka nagyjából azt főzze, leültethetette a sóska elé, és erőltetheted neki, hogy abban van a vitamin, meg ekkora karod lesz. Kiröhög, nem? Főleg, ha 10-12 éves és kamasz.
És nem látta a Popeyt.
Viszonylag szűk spektrumon mozognak a legtöbb gyerek. Legalábbis. Velük mit lehet csinálni?
Hát azt gondolom, hogy neked jó dolga van a gyerekeidnek. Én legtöbbször megkapom otthon azt, hogy sokkal finomabb az óvodában, amit kaptak.
Mi, te főzöl?
Mert én főzöm.
Hát egy nyers megállítás.
Ezt a zöldség.
Egy sivas kiszáradt mákos gubának is nagyon
örülni. Konkrétan erről beszélünk, tehát a mákos tészta.
Tegnap kaptunk ajándékba egy gyönyörű szép vegán tortát, egyébként és a következő történt. A lányom az összes csoki krémet a tetejéről lezabálta, én megettem a magokat. Konkrétan ezt tört.
Na jó, de hát azért egy vegán étkezés egy gyereknek.
Hát de nem, hát most itt nem arról van szó, hogy vegán, csak mondjuk azt, hogy köretnek nem főtétlenül csak rizs, vagy nem elsősorban rizs, vagy krumpli, hanem mondjuk minimum édes burgonya, aha, és mit, valamiféle sült zöldség, vagy saláta, vagy ilyesmi. De hát tényleg itt kapja meg az ember, hogy bemegyek nagyon jó apaként, próbálok lent ott délbe, ebéd előtt az óvodába, hogy na, akkor ma hazamegyünk, és együtt én fogok főzni, és akkor rám néz, hogy mákos tészta van, ne, most itt akar maradni, szó se lehet róla, mert otthon se lesz mákos tészta.
Piskóta kockát sok jöntetel. De figyelj, mondtad az előbb például a zöldségeket, és ez megragadta ugye az én kis fantáziámat, mert hogy azt mondtad, hogy a hiperben megveszed a répát, és az a répa az valójában nem látott soha a földet, azért olyan szépen szép tiszta, nem pedig azért, mert le van mosva. Tehát ilyen apróságokban is, vagy ami nem annyira apróság, érdemes odafigyelni arra, hogy mondjuk hol vásárolod meg, tehát inkább akkor őstermelő piac, stb., mert az igazi répa,
hát
idézőjelben, mert hogy gondolom nem ugyanaz a tápláléknak az értéke.
Sokkoló adatok vannak erre. Tehát nem Magyarország, Hollandia. Az elmúlt 50 évben mondjuk a sárgarépáknak az ásványanyag tartalma és annak a diverzitása 80%-kal csökkent 50 év alatt. Kacsics. 80.
Mondjuk ők ebben a technológiában nagyon élen járnak, amit te említettél, ez az üvegházi termelés föld nélkül, csak vizen, stb.
Na jó, de akkor azt mondja, hogy hiperes cuccokban, most mindegy is, hogy még, de nagyjából tehát eteted a gyerekedet, tömöd belé, maximum a vegyszereket teszed bele sok szempontból, nem? Vagy a növényvédőszereket.
Én remélem, hogy ez túl van hájpolva ez a vegyszer téma. Tehát inkább arról van szó, hogy ha nem adsz elég ásványanyagot, akkor az érzékenyebb fajok egyszerűen kimúlnak. Tehát arra gondolj, hogy a pocakodban van egy elképesztő gazdag botanikus kert, és ebből van...
Ferjébe egy esőerdő.
Abba biztos lehetsz. És tudod, ahhoz képest, hogy ha az érzékenyebb fajok nem kapnak elég tápanyagot, és a tápanyagot alatt konkrétan mikroelemeket, nyomelemeket, stb. Kell érteni, azt nem tudod kapszulákkal pótolni. És arra nagyon konkrét bizonyítékok látszanak, most nem akarom azt mondani, hogy ez már tuti biztos, de elég konkrét bizonyítékok látszanak, mondjuk a vaspótlás vonatkozásában vannak olyan egyébként vérvesztességgel járó bélbetegségek, ahol konkrétan tudjuk, hogy a vaspótlás egy kritikus dolog, és azt is tudjuk, hogy vannak gyógyszeripari készítmények, és vannak olyan szerves vasokat tartalmazó sima táplálékkiegészítők, és a bizonyos táplálékkiegészítők, és most itt tekintsünk a reklámtól, 10-szer kisebb dózisban sokkal hatásosabbak, mint az egyébként eszméletlen szubjektív panaszokat okozó hasfájást okozó nagy mennyiségű vaskészítmények.
És akkor tulajdonképpen az a titok, hogyha mondjuk egy gasztroenterológushoz, aki mondjuk ért hozzá, vagy ezen az úton, mint te, akkor ez tényleg egy kicsi pálcikával megnézi a bélflórát, és megvan a megoldás, ez ilyen egyszerű lenne?
Úgy, hát hogyha ez a probléma, tulajdonképpen... tehát azért ne tekintsünk el, hogy az egyik legfontosabb gasztroenterológus mindig a vastagbélrák, tehát hogy azért én endoszkopizálok is természetesen úgy, tehát normál gasztroenterológus.
Na de vastagbélrák is a rossz étkezéstől, akár nem a rossz szegény étkezéstől, a fehérje dús, amit tudom. Tehát,
hogy nem, ez konkrétan is... vannak olyan baktériumok is, amiről ma azonosították, képzeld el, hogy van egy, mondjuk egy nagyon érdekes sztorit mondok, egy genetikus vastagbélrák szindróma, dominánsan öröklődik, 10 éves korban már rákot okoz, áttétek, meghal. Ezt bevitték egérbe ezt a génhibát, és egerekben ugyanúgy kialakul, és 7 évvel ezelőtt döbbenetes sok volt ez a felfedezés, ha egyébként sterilen tartod az egeret, akkor 100-ból 0 vastagbélrák lesz. És utána nagyon érdekes volt, hogy megnézték a polipokban, tehát a normál bélflórával rendelkező egerek polipjaiban, ugye több ezer ilyen polip talaján alakul ki a rák, hogy mely baktériumok dúsulnak. És akkor így kiderült, hogy van egy pár baktérium, ami ezek közül dúsul, és megnézték, hogy ezeknek milyen hatása van. És kiderült, hogy van olyan eset, amikor két külön baktérium egymással együttműködve, szimbiózisban az egyik eltávolítja a nyákot, a védőnyákot, a bélbarriert, és hogyha nincs bélbarrier, akkor a másik le tud menni a úgynevezett kriptákba, tehát ahol megújul a bélhám, és ott ki tud alakulni egy olyan mutagén gyulladást, egy súlyos gyulladást, ami utána rákká progrediál.
Azért
tehát,
ez rendben
van, ugye a flóra.
Tehát ha a flóra rendben van, ha a baktérium törzsén nincs valamilyen irányba eltolódva, rossz irányba, nyilván ennek számos orvosi kifejezése van, akkor akár ez is megelőzhető. Hát ezért ez nagyon érdekes.
Ezeknek a baktériumoknak.
Jó, jövünk még nagyon sok kérdés, sőt, nyilván átveszük a menü diétákat, hogy ahhoz mit szólsz, mert azért itt van nagy divat hullámok, ugye különböző, hogy is mondjam, csak hát ilyen szemellenzős diéták, amire mindenki esküszik, mindig felkap egyet a rendszer, futtatja egy hét évig, aztán eldobja. Itt vannak nagy közhelyek, ezeket is megkérdezzük, meg nagyon sok kérdés jött, úgyhogy mindjárt folytatjuk a beszélgetést. 8:30 pontosan. Ez olyan. 8:40 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt nagyon sok érdekesség felmerült. Egyben Janinak is nagyon sok kérdése volt, nekünk is. Dr. Schwab Richard, gasztroenterológus a vendégünk, és hát nagyon sok kérdés. De akkor gyorsan nézzük ezeket a felkapott menő diétákat. Ugye mindig van valami. Az Atkins volt régen, meg a paleo, ami nem is diéta, hanem egy különböző irányzatok. Ami
de az Atkins azért jó kiinduló pont, mert arra már nagyon sokat tudunk. Az már elég régi ahhoz, hogy nagyon sokat tudunk.
Az hús alapú talán, ugye? Hát az így a legyen van. Sok húst.
Hát gyakorlatilag a paleónak egy ős verziója volt az Atkins, amiben ugye ez egy heroikus önkísérlet volt Atkins úr részéről. Tehát egy részről azt lehet tudni, hogy hosszú távon csökkenti az inzulin szintet, ezáltal egyébként fogyókúrának baromi jó. A probléma az, mint szegény Atkins úrral, és ő ugye szívinfarktusban halt meg 60-valány éves korában.
És egyébként nem volt túl jó referencia.
Hogy egy, hát igen, ez a probléma, hogy egyébként azt a bizonyos itt a beszélgetésben közben említett gyulladásos komponens nem veszi ki. Tehát az úgymond a bélflórához kapcsolódó anyagcsere komponens, ezt az inzulin rezisztenciát, ezt egyébként hatékonyan tudja megfordítani, de közben egy sérült bél áteresztő funkcióval, bélbarrier funkció mentén olyan gyulladáskeltő baktérium termékek vagy törmelékek juthatnak át a bélen, ami egyébként gyulladásokat provokál, jellemzően az érfalakban. És egy nagyon jó hír van, hogy egyébként ez egy háziorvosoknál is mérhető filléres teszt, az úgynevezett CRP értékkel baromi jól mérhető. Úgy tűnik, hogy egyébként a korábban a magas koleszterin szint vonatkozásában ismert ugye érelmeszesedési kockázatnak, ez a bizonyos gyulladás és CRP-vel mérhető gyulladás az egyik kulcsfaktora.
Tehát az Atkins működik, lefogy, csak meghalsz a végén. Világos.
Hát ezért kell nagyon, most itt a paleo diéták mentén ez nagyon fontos, tehát az, aki egyébként eszmetlen fitnek érzi magát, és baromi lefogyott, és jó alkata van egy ilyen paleo Atkins hús alapú diétával, ott eszméletlen kell arra figyelni, hogy közben megmonitorozni kell ezt a gyulladásos értékét, mert egyébként, ha jó a barrier funkciója, akkor teljesen oké, de hogyha mondjuk esténként egy pohár borral rásegít a könnyebb elalvásra, és rossz ez a barrier funkció, akkor egészen biztos, hogy nagyon magas gyulladás, tehát ilyen ateroszklerotikus.
Hát meg valószínűleg nagyon mások vagyunk, tehát akinek azért ez jó, annak nem jó az, tehát hogy más a vércsoportod, más a metabolikád, nem, tehát nem így van, tehát ha valaki elkezdi, meg sem vizsgáltatja magát, és ki sem derül, hogy neki jó-e mondjuk a paleo, amikor nem tudom, miket nem eszik, hát azért ez nem attól függ, hogy neked milyen, amiről te is beszéltél, de milyen nagyon, a bérrendszered, milyen típus vagy, nem, hát azért ez hát, a mindenkire ráerőltet egy szabványdiétát, ezek nem feltétlen tűnnek túlságosan jónak.
Nem,
nekem.
De azért vannak olyan egyértelmű kockázati tényezők, amik szűrhetők. Tehát ugyanúgy, mint ahogy mit tudom, a vastagbélrákot tudott szűrni polipokkal, ugyanígy a mai tudásunk szerint tényleg is erre ilyen százezeres nagy betegvizsgálati adatok vannak, hogy konkrétan ezzel a gyulladásos faktorral és a normál ennek a normál értéken belüli változásával, ez 0 és 5 között normális, és itt nem arról beszélünk, hogy 10-15, hanem a 0 és 5 közötti változás, tehát magyarán 0,1 ennek a célértéke, ehhez képest minden növekedés, amit nem is csillagoz be a labor, tehát 2-3, stb., az már egy komoly érelmeszesedés kockázatot jelent. Tehát amikor együtt van a koleszterin szint és ez a CRP szint, akkor ott biztos, hogy változtatni kell a diétán. Hogy kell változtatni? Hát vagy visszább kell venni a húsokból, vagy valamit tenni kell ezzel a barrier funkcióval. Tehát meg kell vizsgálni. Mondjuk itt Magyarországon az első kérdés nyilván egy férfi esetében, hogy mennyit szokott tütükézni. Tehát
a rendszerűen vagy.
Hogy mennyit iszik.
Igen, egy személyes érintettséget.
Nagyjából magas vérnyomástól kezdve mindennel összefüggésbe hozható, nem?
Na de így. Így, érted? Tehát a magas vérnyomás is azért okoz az alkohol, nem azért, mert a májban meg a metabolizmus, hanem áteresztővé válik, és egy csomó bakteriális törmelék jut át, aminek nem szabadna átjutni.
Oké, most aki úgy dönt, hogy én visszaállítom, vagy diétázni kezdek, vagy hallva ezt a beszélgetést belelkesülök, kevesebb húst eszem, több rostot. Az hol kezdje? Nézesse meg egyénileg, hogy mi a helyzet a belegben, amert azt látom, hallva ezt a beszélgetést, hogy nagyon ez a kulcsa, hogy milyen irányba tolódott el, milyen törzseid vannak, mi szaporodott el, hány jó és hány rossz baktérium van. Tehát ezt kell feltérképezni, és onnantól kezdve neked legalábbis az ember nyitott könyv lesz, és utána beállítod és helyrehozható. Most egyszerűsítem a dolgot, de valahogy így tűnik a képlet.
Szerintem még tovább egyszerűsítsük. Tehát ha valaki egyszerűen csak úgy tapasztalja mondjuk 40 évesen, hogy ugyanannyit eszik, még akár többet is sportol, de hízásra hajlamossá vált, akkor mindenképpen egy cukorterhelést erőszakoljon ki a házi orvosából, ahol nem csak a vércukrot nézik, hanem az inzulin szintet. Ha az inzulin szint a teszt cukor elfogyasztása után kilő, mint a bánat, akkor az biztos, hogy megfelel ennek az inzulinrezisztenciának, és hát vagy gyógyszerrel, vagy anélkül, de ebben diétásan lépnie kell. Az, hogy összességében ezt a bizonyos paleo-vegán irányt kezdje el, tehát több nyers zöldséget, gyümölcsöt, rostot fogyasszon, az tuti. Nagyon sokszor jönnek azzal a kéréssel a páciensek, a problémával, hogy egyszerűen puffadnak, eszmet nem bírnak ennyit enni. A megoldás az, hogy kevesebb menj, tehát hogyha az emésztés támogató rostbontó flórából, ugye ez sérült és kevesebb van, akkor nyilván egyszerre kevesebbet kell enni. Tehát magyarán van olyan, hogy valaki nem tud egy fél almát, negyedet vagy nyolcadot elfogyasztani, addig kell csökkenteni. Volt olyan páciensünk, aki egy 16-od almával indított, naponta mondjuk mint 5-6 alkalommal, és egy-két hónapon belül simán megvolt az egy kiló. Tehát mert lassan kezded el fokozni. Tehát nem az a megoldás, hogy kihagyod, hanem lassan elkezded fokozni, és ezt így hát általában egy táplálkozási, a bonyolultabb eseteknél nyilván táplálkozási napló, de meg szakember, de alapból, tehát nyers rosttartamú diéta, nagyon oda kell figyelni a cirkadián ritmusra, tehát az alvás, éjfél előtti alvás, amit a nagymama mondott még annak idején, és a rendszeres testmozgás.
Üveges zöldséglevek, nagy hódolója vagyok, bűnt követek el a szervezetem ellen. Olyan, mintha megennék 2 kiló almát. Bűnösen, nem eszem meg 2 kiló almát, meg zöldséget. Nem szeretek zöldséget, nem ropogtatok répát. Nem eszem zöldséget. Igen, ropogtatsz, tényleg?
Nálunk például, ha hazajönnek a srácok, akkor az van, répa van, alma van, ez az uzsonna. Tudom, hogy rólam az a kép van, hogy én izébe kolbászba fetrengek éjjel-nappal, nem így, igen, de például a gyerekeknek nem. Ha hazajön a suliból, akkor nálunk az van, hogy tisztított répa, nyersen, alma van, valamilyen gyümölcs vagy zöldség. És tök jó, tehát működik, ez biztos.
Csoki nincs is.
Dehogy nincs. De nem akkor, hát mit hetente van vagy.
Aha.
És nagyon fontos az, hogy ezek hívjuk úgy, hogy gyorsan felszívódó szénhidrátok, ennek kapcsán felszaporodó ez a bizonyos kóros flóra, most kórosnak mondjuk flóra, egyébként propionátnak hívják azt a rövid szénlátú zsírsavat, amit ezek termelnek.
Köszi.
Tehát ez a bizonyos sok propionát. Ha az illető nem mozog, akkor mit csinál? Inzulinrezisztenciát okoz. ha lemozogja, érted, bejut a vázizmokba és elégeti, semmi probléma. Tehát az a kérdés, hogy hogyan egyensúlyban a mozgás egymással, és a táplálkozás, uh-huh. és a gyorsan felszívódó szénhidrátoknak a mennyisége.
Zöldséglé, amit kérdeztem az előbb?
Ugye a rost, az egy nagyon fontos kérdés, tehát annak a nyers rost tartalma szerénye, kevés. Ugyanakkor a cukortartalma baromi magas. Tehát ezt mondjuk legkevésbé sem tanácsolom.
Aha. De jó, hát nem iszom meg egy napi két liter, nem iszom meg sokat belőle.
Nem, az nettó cukor.
Igen? Aha, az nettó cukor.
Tehát a rost tartalma nincs, de azért a vitamin, az ásványi anyag.
Persze, hogy nem kívánod az édességet.
Hát én napi két litereket iszom ebből.
Igen.
Igaz, kuraszerű három étig, akkor viszont meg én mindig a végletek embere vagyok. Bemegyek egy patikába, és azt mondom, zárjanak be, tegyék ki az eladva táblát, és azt a pultot ott pakolják be a kocsiba. Három étig, után nem bírok ránézni.
Aztán pénteken este lefekszik, és egy kicsit pihen egy-két napot.
Nézd, az ásványi anyag tartalom szempontjából ez tök jó, de azért ezt ne ajánljuk senkinek.
A francban. Lébőjt kúra, ketodiéta, vannak ilyenek is, ugye ezek a nagy kedvencek, ez a szénhidrát megvonás.
Igen, most tulajdonképpen ez nagyon megy.
Igen, ez.
Válasszuk a kettőt külön. Tehát a önmagában az, hogy ez a flóra tisztítás beöntésekkel, lébőjt kúrával,
a beöntéssel nincs bajom.
Igen. Sőt, szeretem.
Figyelj, az az alap megfigyelés egyébként, hogy vastagbél tükrözésre érkező puffadós, hasfájós pácienseknek a fele önmagában ez a nagy hashajtós előkészítéstől már úgy van, hogy sokkal jobb.
Doktor úr,
mire megérkezik, mások
úgy ittam a keserű sót, olyan boldog voltam. Alulfelül tükröztek. Mosolyogva mentem be. Mondta a doktor, hogy nem szükséges a tükrözés, mondom, de én jövök. Alulfelül.
Benne van az árban.
Úgy ittam a keserű sót, csodálatos volt.
Doktornő, szerelmes vagyok.
Egy jó keserű só. Túl voltam rajta 20 perc alatt altatásban.
Szóval a lényeg az az, zseniás. Tehát a lényeg az az, hogy ezek elég megterhelő dolgok. Tehát a probléma az, hogy valakinek eleve sérült a bél barrierje, tehát ez az áteresztő képessége túl nagy, ez egy extrém mennyiségű baktérium törmeléket tud át, ugye oldott formában áttolni a bélfalon, és ez akár egy vérmérgezéshez hasonló, nagyon súlyos, akár halált is okozhat. Nyilván ez nagyon ritkán van. A típusosabb az, hogy egyébként éjszaka leizzadnak, mint a bánat. Tehát a lébőjt kúránál, és akkor így azt mondja, hogy persze tisztul a szervezet, francokat tisztul, gyakorlatilag ugyanaz a mechanizmus, mint hogyha súlyos, lázas beteg lenne.
Távozik a méreg
eszméletlenül megterheli a szervezetét, tehát egy ökörség. Tehát tünetileg használni fog, na de hát don't do it at home, tudod. Tehát
hogy
meg ne próbálj otthon.
Szénhidrát diéta nagyon népszerű, nagyon sok módszer van, nagyon sokan hirdetik.
A gyorsan felszívódó szénhidrátoknak a csökkentése egy alapvetően ülő életmódot élő embernél tök valid, nyilvánvalóan. Azt látni kell, hogy evolúciósan nagyon előnyös volt, főleg itt az északi féltekén, ezeknek a propionát, tehát azért terjedtek el a propionát termelő baktériumok, mert nagy energiamennyiséget átadni képes zsírsavakat termeltek, ami nekünk hasznos volt itt a hideg teleknél, hőtermelés, stb. Mi történt? Felöltöztünk, jött a központi fűtés.
Nem volt rá szükség.
Igen, nincs rá szükség, és de akkor gyakorlatilag... Van. Hát így, és gyakorlatilag lerakódik mindenhova a zsír. Eredetileg azt is tudjuk, hogy úgy születünk, hogy a zsírsejtek tele vannak úgynevezett mitokondriumokkal, és ezek a mitokondriumoknak a funkció, hogy az ott tárolt zsírsavokat elégetve hőt termeljenek. Na de, hogyha nincs hideg, hát ha nem teszed őket ki, ezek ilyen hideg soknak, idézőjelben mondom, hideg soknak, hát akkor ott egyszerűen tárol, szigetel, és csak bajt okoz.
Oké, mi a véleményed ezekről a nagyon túl, hát hogy is mondjam, exponált pro- és prebiotikumokról, antibiotikumkor után nyomják a készítményeket. Ez jó, ezzel is segítek, amikor a gyereknek a bélflóráján akarok javítani, vagy azért inkább egy vérteszt, egy székletteszt, ami pontosabban megmondja, ez csak egy ilyen szőnyeg bombázás.
Nézd, alapvetően tünetmentes egyének, aki bevett egy antibiotikus kúrát, és hogyha most visszatérünk ahhoz a hasonlathoz, hogy volt ott egy botanikus kert, az antibiotikum, mint egy növényvédőszerezt úgy jól letarolja, akkor annak az esélye, hogy a éppen letarolt botanikus kertbe bemegy a parlagfű, és ott tényleg egy maradandó károsodást okoz, egy átmeneti füvesítéssel, ez a probiotikum ennek felel meg, ugye egy nagyon-nagyon divers bélflóra helyett 5-6-8 törzset tartalmazó probiotikummal ezt így behintjük, egy füvesítéssel meg tudod azt előzni, hogy a parlagfű ne tudjon addig kinőni, amíg a saját flórája helyre nem áll. De az biztos, hogy vakon, hónapokon keresztül, orvosi utasítás nélkül ezt nem szabad alkalmazni.
De akkor azért ártani nem
átmenetileg, abszolút hasznos lehet. A probléma az, hogy mondjuk egy ilyen teszttel el tudod dönteni, hogy alapvetően ez az eredetileg gyönyörű botanikus kert sok antibiotikus kezelés kapcsán, meg táplálkozás, meg stb. Életmód. Most már úgy néz ki, mint egy szennyezett orosz katonai reptér, ahol gyakorlatilag ugye olajszennyezés minden, csak a parlagfű meg a csalán nő ki, értelmes növény nem. Ott nyilvánvalóan a hosszú távú nagyon ellenálló fűfajtával a füvesítés is baromi jó, hiszen alapvetően az immunrendszert aktiválni képes parlagfű csalása ilyen típusú növényeket, vagy hát baktériumokat vissza tud szorítani, de hogyha egyébként jó volt, tehát az egy botanikus kert volt, és heteken, hónapokon, akár éveken keresztül szeded a probiotikumot, az vissza fogja szorítani az eredeti botanikus kertet, és le fog pusztulni.
Az allergiának is köze lehet, akár a bélbaktériumokhoz, vagy a bélflórához? Ugye az allergiás nemzet vagyunk. Hát itt májustól októberig mindenki tüsszög, mindenkinek folyik a könnye. Ha helyreállítom, megjavítom, meggyógyítom, csökkenhetnek az allergiás tünetek?
Ez a jó kifejezés, csökkenhetnek. Nem biztos, hogy ez okozza, de okozhatja ez is, ez a bizonyos barrierfunkció. Hogyha a vékony belet érintő barrierfunkció károsodás van, akkor főleg a táplálékra, ha a vastag belet, akkor főleg a baktériumokra. Ennek az extrém formáját úgy hívják, hogy kolitis ulcerosa. Ismert autoimmun betegség, ahol megint csak genetikusan úgy kell elképzelni, mint ezek a bélám sejtek, mint a csempék, és közöttük vannak ilyen cipzálszerű struktúrák, ami olyan, mint egy fuga. Most ennek van egy örökletes mechanizmusa, a szüleitől örökölhetsz egyébként baromi jó Gore-Tex cipzárt is, és nagyon gagyi kínai cipzárt is. Most ez gyakorlatilag a szerencse kérdése, hogyha ha rossz cipzárt örököltél, akkor az ott lévő, vagy a vékonyban lévő táplálékokra, vagy a vastagban lévő baktérium antigének jobban tudnak átáramlani, és sokkal hajlamosabb leszel ilyen típusú gyulladásokra.
És a diagnosztika...
De ezt meg is lehet szerezni. Tehát egyrésztről van egy örökletes formája, ezek általában nagyon korán kialakulnak, családban halmozódnak, az egyiket úgy hívják, hogy lisztérzékenység, a másikat úgy, hogy kolitis ulcerosa, 40%-ban egyébként egy családban halmozódnak ezek, és vannak a szerzett formája, amikor mondjuk rendszeres esténként otthoni borszakértői tevékenység kapcsán.
Azt ne hívjuk alkoholizmusnak.
Nem is az.
Csak egy pohár borocska.
Így van, ez nem alkoholizmus, ez egy igen, szociálisan abszolút elfogadó, semmilyen függőség ez ügyben nem alakul ki. Ez egy ténylegesen egy szuper dolog, de képes annyira adott esetben károsítani egy nem szuper cipzárt öröklő embernél a bél impregnáló rétegét, és ezt az áteresztő képességet megnövelni. Van arra adat, hogy egy decibor 30%-kal tudja növelni a baktérium eredeti gyulladásos törmeléknek a máj vénába, a portális rendszerbe való jutását, mondom, egy deciliter bor.
De jó, hogy évek óta gyerekek. Nem iszom.
Ez a kulcs, ez ne hidd el. Ez lesz itt a kulcs akkor egyébként, tényleg hallgatva azért ezt az 50 percet, és ott tart most a diagnosztika, hogy egy pici pálcikával, egy fültisztító pálcikával, egy pici kis székletdarabból egészen pontosan megmondja, hogy ez mi milyen irányba van eltolódva, hol van a hiba, hogy lehet visszaállítani?
Így van.
Tehát ez ilyen könnyű lenne egy csomó nagy nemzeti népbetegséget is, akár még az elején elkapni, nyilván nem minden erre vezethető vissza.
Hát de jellemzően.
De diagnosztizálnánk, és beállítanánk a bélflórát, és nem halnánk meg ennyi magas vérnyomásról, szívinfarktusról.
Így van, tehát a kezdődő magas vérnyomás esetén mondjuk egy 40-50 éves embernél kicsi túlsúly, egyébként közel normális életmód, vagy megpróbálna mindent megtenni, elkezdődik a magas vérnyomás kezelés, egyik gyógyszer, másik gyógyszer, ehelyett egy életmódváltásra totál vissza lehet fordítani.
Uh-huh. Ide a diagnosztika, ez ennyire tényleg, amit mondtál, hogy egy pálcika, egy picika.
Sőt, én azt gondolom, hogy az emberek 80%-ánál még diagnosztika se kell hozzá, csak egyszerűen érteni kell ezt a mechanizmust, és egyszerűen fokozni kell a rostbevitelt, csökkenteni kell a szénhidrátbevitelt, oda kell figyelni az alvásra, tehát konkrétan nagyon fontos, hogy ne a laptoppal aludjon el, meg ne az okostelefonnal aludjon el, figyeljen oda az alvás higiéniájára, és mozogjon minden nap egy órát. Ennyi. És ez így simán meg tud fordulni.
Ez jó. Én egy evőkanállal is tudok hozni.
Mit?
Anyagot, ja. Mint a vételi anyagot.
Van még egy nagyon érdekes, hogy ezt most kapták föl, ez a 16 óra bőjt, 8 óra evés című történet, cirkadiáritmus, amit itt már említettél, 8 óráig eszel, ami jól esik, viszont utána 16 óráig hagyod pihenni, bőjtölni, regenerálódni, emészteni a szervezetet. Ez most egy nagy irányzat, de egyre többen képviselik. Jó dolognak tartod?
Abszolút. Hát nem én annak tartom, nagyon komoly tudományos bizonyítékok.
De mindig aztán mindenről kiderül, hogy aztán fölkapnak valamit, igen. Aztán kiderül, hogy nem, akkor tojás az ellenség, kiderült, hogy mégse az, mert egy csomó mindent tartalmaz. Mindig vannak a korunk nagy ellenségei, amik aztán korunk nagy barátaivá válnak,
azt mondtam,
nem?
4-5-szer egyél naponta, csak keveset, és akkor...
Igen, 6 liter vizet aztán kiderült, hogy ne így csak más felelt azt.
Ami megfeleltethető azért az állatvilág normál működésének az általában működik. Tehát, vagy ahhoz én eredeti, szóval nagyon vonzódom. Tehát gondolj arra, hogy ha nem csak a hűtőig kéne elmenni, hanem konkrétan el kéne kezdened kenyeret sütni az esti utolsó vajas kenyérhez, akkor vagy el kéne menned halászni, vadászni még este fáradt, amikor azért megtennéd? Dehogy tennéd. Örülsz, hogy lefekszel, és mérlegeled, hogy mi a nagyobb fáradtság, egy nehéz nap után, hogy most elkezdeni még további kaját, vagy egyszerűen csak lefekszel aludni, és akkor lefeküdnél aludni. Tehát az a baj, hogy a táplálék, tehát energia sűrűsége, úgy mondjam, a koncentrált tápanyagok, és ezeknek az elérhetősége túl egyszerű. Hogyha ha nagyobb energiát kéne befektetni, ha csak mondjuk nyers vegán kaják lennének otthon, és az lenne a kérdés, hogy egy hatodik répát is megeszel, akkor azt hiszem, de nem.
Igen, hát el vagyunk fenyeztetve, túl sokat veszünk, túl keveset.
Na de még egy utolsó mondatot, tehát a B-lagy tengelynek itt nagy jelentősége van, tehát úgy néz ki, hogy az alvás minőséget befolyásolja és a regenerációt. Tehát összességében, hogyha metabolikusan aktívvá teszed ezeket a bacikat, mert amikor adsz nekik enni, akkor ezek tüzelnek fölfelé, hogy hú, gyerünk! És akkor nyilván emiatt vannak a rémálmok, meg a nagyon aktív éjszak, amiből csatakosan ébredsz hajna 3-kor, refluxod van, meg mit tudom, más. Tehát hogyha hagyod egyszerűen pihenni, és az idegrendszer regenerálódni tud reggelig, akkor összességében az segíti a hosszú élet felé vezető utat és a...
Én nem vacsorázom, csak hogy egy jó pontom is legyen, mert éreztem, a rossz tevéssel, a zöldségleveimmel elmehettek a francba, de nem eszem.
Figyelj, fantasztikus.
De, na, ez milyen szép végszója ennek a beszélgetésnek, hogy megint én jövök ki azért ebből a legjobban. Ezt szeretem, mert ezért legyen úgy vége a beszélgetésnek, hogy azért valamit jól csinálok.
Én meg majd egy doki szájában ezek, hogy...
Doki szájában azt mondja, hogy fantasztikus, azért ez mindenképpen meggyőző. Ugye 6 körül, és utána reggel 8 vagy 7, tehát hogy az, ott azért van egy pihenő időszak.
Így van.
Mert hazamegyünk, és telezabáljuk magunkat rogyásig, úgy és van. Ott minden elállítódik.
Mert megint szociálisan úgy alakult, hogy hazamegyünk, és akkor ott a tűz körül leül a család, és akkor ott tudjuk megbeszélni, stb.
Én meg tudom, mit csinálok. 11-kor úgy bezabálok, hogy olyanokat álmodok, hogy reggel csak lesütött szemmel merek sétálni a lakásban.
És mégis milyen fitet tartottam azért. És milyen jól vagy. Riád, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Lehet, hogy hívnánk még, jó? Nagyon sok kérdésre nem tudtunk válaszolni, de nagyon érdekes volt. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük én szépen, hogy itt voltál. Dr. Schwab Riád gasztroenterológussal beszélgettünk. 1 perc pontosan, 9 óra jövünk a hírek után.